Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Mózes első könyvének 18. fejezetéből a 20. és 33. versek közül olvasom. Így szól a következőképpen. Azért ezt mondta az Úr. Mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomorra miatt, és vészük igen súlyossá vált, nem megyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám eljutott jajkiáltás szerint cselekedtek-e vagy sem. Tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Odalépett hozzá Ábrahám, és ezt kérdezte, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsájtasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megölöd az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem hoz-e igaz ítéletet? Az Úr így felelt. Ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte. Nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt mondta. Hát, ha 40 található ott. Az Úr így felelt. Nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám. De hát, ha csak 30 található ott. Ő így felelt. Nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta. Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát ha 20 található volt. Ő így felelt, nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta, ne haragudjon az én uram, hogy még egyszer szólok, hát ha csak 10 található volt. Ő így felelt, nem pusztítom el a 10-ért. Ekkor az Úr befejezte a beszélgetést Ábrahámmal és eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, akik jártak még ilyen klasszikus bolha piacokon, ők láthatnak élőben hasonló jelenetet, mint ami itt lezajlódik, amikor megállunk a árussal, a kofával szembe, és elkezdünk vele alkudni, hogy na és a feléből még mennyit engedt. Ábrahám a hit ősatja alkudozik az ő urával. Igazából ez történik, és egyébként nem csinálja rosszul. Mert hogyha ránézünk erre a szövegre még egyszer, akkor vannak itt nagyon ügyes diplomatikus fordulatok. Távol legyen tőled, vajon az egész föld bírája, milyen szépen dicséri burkoltan Ábrahám az úrát. Nem hoz-e igaz ítéletet? Tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. Ne induljon fel az én uram, hogy szólok, vagy beszélek, de tényleg egy ilyen vérbeli alkudozás történik itt. És ebből a párbeszédből nagyon sok minden kirajzolódik. Egyrészt van egy alaphelyzetünk, Sodoma a bűneivel kivívta magára, vagy maga ellen, ki hogyan szeretné érteni az Isten ítéletét. És ez az ítélet, ez várható. Úgyhogy az ember valójában nem súlytalanul áll meg az Isten előtt, a mi életünknek, a mi tetteinknek, gondolatainknak, létezésünknek van következménye. A másrészt viszont ebben az alaphelyzetben azért megállapítható az is, hogy az Isten még az ítéletében sem feledkezik meg a kegyelméről. Én azt gondolom, hogy pontosan tudja ő, hogy nem fog Sodomában 50, meg 45, meg 40, meg 30, meg egyéb igaz ember találni. De nem feledkezik meg az ítéletében sem a kegyelméről, sőt, az ítéletében is ad esélyt a megtérésre. Leereszkedik Ábrahámhoz az Úr, és adja, hogy tárgyaljon vele az ítélet végrehajtásáról. Isten ítélete és irgalma, az ő kegyelme, az mindig egyensúlyban van. Ezek között, a dolgok között csak nekünk van egy ilyen összeférhetetlenség sokszor a fejünkben. Az Isten gyönyörűen tudja párhuzamosan kezelni az ítéletet, a kegyelmet és az irgalmat. Mert hogy ő nem egy érzelemmentes döntőbíró. Az Isten feladata, amikor ítél, akkor nem úgy jelenik meg, hogy neki protokollok és szabályok alapján kell valami végkimenetelt hoznia és lefolytatni egy eljárást. Az ő eljárás rendjébe beletartozik az irgalom, vagy beletartoztat az irgalom és a kegyelem is. Ezzel mi emberek sokszor bajban vagyunk. Mi nem tudunk így működni. Csak egy személyes élményemet hadd meséljem el a testvéreknek ezzel kapcsolatban, hogy mennyire furcsa, hogy a jogrendünk az mennyire sarkos, és mennyire nem lehet belőle kikacsintani. És nem kritizálni kívánom a jogalkotókat és a jogrendet, félreértés ne essék, csak hogy lássuk, hogy az Isten irgalma és ítélete mennyire nem válik el, miközben mi emberek nem tudunk e között, a kettő között sokszor párhuzamot teremteni, vagy egyenlőségjelet tenni. Kamasz gyerek volt, amikor beázott a fejünk fölött a tető. És egy társasházban laktunk Győrött. Ennek a társasháznak vannak olyan területei, amit az összes lakó közösen használ, és így módon, aki oda beköltözik és ingatlant vásárol, az tudomásul veszi, hogy a függő folyosó, meg a lépcsőház, meg a tető az a lakásszövetkezet tulajdona, nem az övé. Jeleztük a lakásszövetkezeti megbízottnak, hogy hát baj van, ázik a fejünk fölött a tető, lesz kedves intézkedni. Hát ő volt kedves intézkedni, nem csinált semmit. Ezért a szüleim hosszú hetek és hónapok után hívtak szakembereket, egyébként az ő beleegyezésével, hogy nézzék meg a tetőt, és ott a szakemberek nem csak árajánlatot adtak, hanem azt is elmondták, hogy nagyon gyorsan kell intézkedni, mert azbeszt van a falakban és ázik kifele. És az azbeszt alatt lakik egy 4 tagú család. A egészségkárosítás. A lakásszövetkezet továbbra sem intézkedett, holott azt is elmondták a szakemberek, hogy nem kérik, hogy ő tőlük csinál, vagy velük csináltassák meg, hogy hívjanak ide bármilyen tetőfedőt, csak ez legyen megcsinálva minél előbb, mert ez veszélyes. És megint elteltek hetek, és nem történt semmi, úgyhogy szüleim gondolva arra, hogy ha anyagi problémák vannak, meghitelezik a beruházást, aztán majd a lakásszövetkezet idővel visszafinanszíroz. Erről volt egy szóbeli megállapodás. Itt jön a probléma, hogy szóbeli volt a megállapodás. Miután a tető elkészült, a lakásszövetkezet feljelentett bennünket. És számomra itt jön a megdöbbentő tény. Én nagyon sokat segítettem akkor édesapámnak a különböző szövegek legépelésénél, meg stb. Meg ebbe az egész bírósági eljárásba is egy picit bele kellett folynom 16 évesen. És nagyon megdöbbentett a bírónak az első mondata, amikor vázolva lett az ügy a felperes meg az alperes között, és közölte, hogy itt mi nem fogunk igazságot tenni. Nem fogjuk eldönteni, hogy kinek van igaza. Az eljárás az arra szolgál, hogy megnézzük, hogy kiszegett törvényt. Ezt azért mondom el, mert az Istennél viszont nem így működik a dolog. Nem az a kérdés, hogy kiszegett törvényt, mert egyébként mindegyikünk megszegte a törvényt, hanem az a kérdés, hogy ebbe az egész eljárásrendbe mikor jön be a kegyelem és az irgalom kérdése. Sodom a feje fölött, ott lebeg az Isten ítélete, mint Damoklész kardja, hogyha szabad egy ilyen pogány párhuzamot behoznom a Biblia magyarázatba, és Ábrahám neki áll alkudozni. Miért áll neki alkudozni? Én azt gondolom, hogy Sodoma városa olyan túlzottan nem mozgatta volna meg Ábrahámot, ha nem lakik ott az ő unokaöccse Lót. De ott lakik az ő unokaöccse Lót. És valójában az, amit itt látunk, kedves testvérek, ezzel a kicsit kofáskodós jelenettel, ez nem más, mint a közben járó imádság. kitalálása, feltalálása, első biblikus dokumentációja. Ábrahám Lótért aggódik. Ábrahám az ő szeretett unokaöccséért aggódik, és emiatt hajlandó kérni az Istent. Hajlandó adott esetben az Istennel szemben megalázkodni. Én csak por és hamu vagyok, Uram. Megbocsáss, hogy szólok. De a féltés, a szeretet teljes féltés szépen lassan rábírja arra, hogy elkezdjen alkudozni az Istennel, és nyilván az Isten pontosan tudja ezt. Nem állt neki jó ott 50 igazat keresni. De sejtette, hogy mi van a dolgok hátterében. Sokkal jobban ismeri ő a mi gondolatainkat, mint saját magunk. És az a közben járó ima, ha úgy vesszük, akkor egyébként célt is talál az Istennél, és ezt érdemes egy picit körbejárni, hogy a másikért való imádkozás, ez nem arról kell szóljon, hogy úgy teljesüljenek a mi vágyaink, ahogy azokat megfogalmazzuk az Isten előtt. Sodoma elpusztul. Sodomának nincs visszaút. De azért, akiért Ábrahám igazából alkudozni kezd, annak az Isten ad menekülő utat. Mert nem pusztítja el az igazat a bűnösökkel együtt. Mert nem vonja ki a maga kegyelmét és irgalmát az ő ítéletéből. A Lótnak, a lányainak és az ő feleségének menekülő útvonalat biztosít. És Ábrahám közben járó imádsága valójában így ért célt. Érdemes erről egy picit egyébként beszélgetni, hogy mit jelent nekünk másokat az Isten elé vinni imádságba. Én azt látom, hogy nagyon ritkán imádkozunk másokért önzetlenül. Pedig egy nagyon fontos szolgálatról van szó. Új szövetségi párhuzama is van ennek az ábrahámi alkudozásnak. Jézus Urunk maga fogalmazza meg. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Én könyörögtem érted, hogy ne fogyatkozzék el a hited, azért, ha majd megtérsz erős és testvéreidet. Lukács evangéliumából az idézet. Krisztus állandóan a könyörögértünk. Folyamatosan imádkozik azért, hogy mi megmaradjunk az Isten tenyerén. Közben járóként teszi mindezt. És kedves testvérek, hogyha a missziói parancsot magunkra értelmezzük, és feladatunknak érezzük, akkor ennek a missziói parancsnak a feladata nem csak abban rejlik, hogy akkor mi nekiállunk templomokat építeni, gyülekezeti alkalmakat szervezni, a lelkészeket képezni, presbitereket képezni, adományozni, megpróbálni valahogy valami látványosat durrantani a többi ember irányába. Hát a misszió az imádsággal kezdődik. Imádság nélkül nincsen misszió. Annyi embert szabad nekünk a szívünkben az Isten elé vinni. Annyi embert szabad hordozni, és ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül a mi emberi nézőpontjaink alapján fog az Isten ezekre a közben járó imádságokra reagálni. Sodoma elpusztul. Jézus sem azt mondja Péternek, hogy Simon, Simon, nyugi, nincsen semmi baj. Megrostált titeket a sátán, mint a búzát. Az apostolok apostola először tagad, és csak utána lesz ige hirdető. Először megvárja, még megszólal a kakas. És csak utána lesz alkalmas arra, hogy erősítse az övéit és a többieket. Amikor mi másokat az Isten elé viszünk, akkor óhatatlanul ott vannak bennünk azok az emberi nézőpontok, meg perspektívák, amikből a hétköznapjainkat felépítjük, vagy amik alapján a hétköznapjainkban éljük az életünket. Az elveink, a nézőpontjaink, az, amit már felfogtunk a világból, és ezek meghatároznak bennünket. Sok mindent elmond Ábrahámról az, és most kritizálni fogom a hitős atyát szeretettel, hogy nem egyből előáll a farbával, hogy Uram, igen, Sodoma ilyen, de ott él az én unokaöcsém. Valamit tegyél érte. hanem nekiáll ilyen messziről elindítani a sztorit. Az Istennek a büszkeségére, meg nagyságára, meg méltóságára apálálva, hogy hát de a teremtés ura az, hát az csak nem csinál ilyet, mint amit te most tervezel. Zárójel, Ábrahám nem olvasta az özönvíz történetet? Zárójel bezárva. De az Isten hagyja, hogy ez úgy szépen végigmenjen. Hagyja, hogy Ábrahám kibeszélje magából. Hagyja, hogy Ábrahámban szépen lassan ezek a dolgok lecsengjenek, és ezt az egészet egy ilyen csomagként átadja az Istennek. És a közben járó imádság, kedves testvérek, amennyire szól a másik emberről, sokszor annyira szól rólam. Az Isten tenyerén, meg az Isten színe előtt. Általában azért imádkozunk, akit szeretünk. És a szeretet, mint kapcsolat, az sosem csak arról szól, hogy én szeretem a másikat, hanem arról is, hogy ez a szeretet hogyan hat vissza rám. Hogy ez engem hogyan formál. Hogy ez hogyan tesz a kapcsolataimban működő emberré. És ezt szabad az Isten elé vinni. És az a gyönyörű az egészben, hogy Krisztus óta tudjuk, hogy nem kell az Istent ilyen nagyon messziről indítva megszólítani, hogy hát de ha van ott 50 igaz ember, akkor talán leszel kedves. Nem belebombázni azt a várost a holtengerbe. Az Isten akarata az nem mindig úgy működik, mint a miénk. Sőt, általában nem úgy működik, mint a miénk. De ez nem azt jelenti, hogy ne lenne nyitott az Isten arra, amikor mi érzelmileg megterheltem, vagy aggodalommal, vagy boldogságunktól túlcsordulóan odajárulunk elé. Meghallgat. És azt is tudja, hogy a maga szent akarata szerint ezeknek a kéréseknek hogyan lehet utat biztosítani. Lót megmenekül Sodomából. Sodoma elpusztul. Péter először tagad, de aztán a krisztusi könyörgés mégis megtartja az apostoli szolgálatban. És akárhányszor elgondolkozunk azon, hogy mi hogyan tudunk imában másokat az Isten elé vinni, hogy lehet, hogy nem az fog történni, amit mi emberi szempontok alapján várunk. De ez nem azt jelenti, hogy az Isten ne hallott volna meg bennünket, és a maga gondviselése szerint ne járt volna el irgalommal és kegyelemmel. Mert nem érzelemmentes bíra. Az ő jogrendjében van helye az irgalomnak és a kegyelemnek. És ezek nem egymást kiütő dolgok az ő tenyerén, hanem végtelenül nagy szeretettel simulnak egybe. Van annak súlya, kedves testvérek, hogy hogyan élünk. És még nagyobb súlya van annak, hogy meghalt értünk a Krisztus. És amikor arról gondolkozunk, hogy imádság, akkor érdemes látni mindazt, hogy az ima az valójában sosem az Istenről szól, csak az Istennek szól. De az ima az valójában rólunk szól az Isten tenyerén. Azért imádkozunk, hogy az Isten bennünket erősítsen meg a saját magával való közösségben. Amikor mi a missziói parancs szerint elkezdünk róla tanúságot tenni, akkor imádkoznunk kell azokért is, akik előtt tanúságot teszünk. Mert a hitet nem mi szűjjük. Nem Péter, és nem Pál, és nem a szolgáló lelkészek, meg nem az ige hirdetéseknek a gyönyörű retorikai felépítése szüli meg. Nem is azt szüli meg, hogy a lelkész szimpatikus vagy antipatikus. A hitet az Isten szüli meg. És ez az egész valójában egy kapcsolati háló. Amikor mi másokért imádkozunk, akkor ezt a kapcsolati hálót erősítjük. Akkor a saját kapcsolatunkat, a másik kapcsolatát erősítjük. És az Isten szent lelke szépen lassan megtalálja azokat az utakat. Lehet, hogy a mi akaratunkat kijavítva. Lehet, hogy látszólag mi akaratunkkal szembe menve, de megtalálja azt az utat, amiben meg tudja tartani a másikat. Sodoma elpusztul, Lót megmenekül. És nekünk már nem kell úgy imádkoznunk a másikért, hogy elkezdjünk az Isten büszkeségére appellálni, mert tudjuk, hogy az Istennek alázata van, és bennünket is erre kér. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, megállunk a Te színed előtt, és Téged kérünk arra, hogy hallgass meg az imádságunkat. Sokszor nem tudjuk jól megfogalmazni, hogy mit kérjünk. Néha csak reménykedünk abban, hogy a kérésünk az lelked szerinti. Ezért mindenek előtt azt kérjük tőled, hogy a megváltás keresztje legyen Urrá rajtunk, és annak szeretete és irgalma. Hogy ne akarjunk mi a magunk narratívái, meg törvény értelmezései szerint ítélni, hanem azt meghagyjuk neked. Hogy merjünk a másikért imádkozni, amikor látjuk, hogy félresiklik az élet, amikor megsért bennünket és dühösek vagyunk, amikor feszültségek vannak közöttünk és konfliktusok, mert nem tudunk békességet teremteni magunkból, de Te a békesség útját is ismered. És hogyha tudunk egymásért imádkozni, akkor oda is vezetsz bennünket. Amen.